Hadd kérjem akkor a testvéreket, fáradjanak ide a ambó előtti padtömbbe. Talán könnyebb az előadónak is, hogyha nem kell szanaszét tekingetni, és gyerekeknek biztosan már ez hosszú lett volna. Szeretettel köszöntöm Kovács Gergely testvérünket, aki Mindszenty bíboros úr posztulátora, ha jól fogalmazom, a korábbi plébániai helyemen már talán egy vagy két alkalommal is találkoztunk, és már akkori fejlemények is nagyon-nagyon megrendítők, érdekesek, izgalmasak, nehéz jó szót találni erre, és azóta még további fejlemények, amelyeket most minden bizonnyal hallani fogunk. Isten hozott.
Köszönöm szépen. Szeretettel köszöntöm a kedves kitartó testvéreket, akik itt a vasárnap estéjüket Mindszenty atyának ajándékozzák. És mikor szó volt róla, hogy üljünk ide előre, akkor eszembe jutott, hogy ugye a Vámos óta a hátsó a főhely, és ez a hátsó hely, úgyhogy most így a hátsó helyen ülünk, állok, és találkozunk, és beszélgetünk Mindszenty atyáról. Nem lakom messze, úgyhogy mikor készültem ide, és úton voltam, akkor ugye eszembe jutott ugye a gyönyörű énekünkből a rész, hogy virágos kert vala, híres Pannónia, ekertet öntözé híven Szűz Mária, mert ugye ez a missziós kereszt, ez a gyönyörű missziós kereszt, ami milyen jó, hogy mellette van a városmisszió zászlaja is, ez a magyar virágos kertet, Szent Pannóniát idézi, a rajta lévő gyönyörű erekjékkel, és milyen szép, hogy ez a Szent Pannónia, amit a Szűz anya öntöz, hát, és az a világegyház, hát ebben a leggyümölcsontóbb fa, az az életfa, ami már nem tiltott gyümölcsfa, mint a Ószövetségben, hanem nagyon is élő gyümölcsfa, Krisztusnak a keresztfája, amiről a Szentmisében is, amiből mindig részesülünk a Szentmisében is, ahol soha nem fogy el a gyümölcs, és ez mindig táplálja a mi hitünket, szeretetünket. Egy picit elgondolkodtam rajta, mert nagyon szerencsés helyzetben vannak, hogy ezen a hétvégén meghallgathatták Ozsvári Imri előadását is, ugye az alkotóművész, a hitvalló életet élt Ozsvári Csaba özvegyének az előadását, aki nagyon szépen meg tudja idézni nem csak 2007-et, ennek a missziós keresztnek a születési évét, hanem Csaba csodálatos életét, és azt, hogy mennyi sok rétege van ennek a gyönyörű missziós keresztnek. És én is, hát kis szakmai ártalom, hogyha posztulátorként ránézek a missziós keresztre, akkor hát a sok gyönyörűsége mellett ez a gyönyörű vörös rész borítás, ez a csodálatos akácfa, amiből ez készült, az életfának a gyönyörű indái, pávamadarai, hát emellett ott vannak az erekjék. És a közepén egy szent kereszt erekjét őriz, ez a különleges erekjetartó, körülötte pedig 28 magyar-magyar vonatkozású, illetve Kárpát-medencei szentnek az, vagy boldognak az erekjéje. Nagyon érdekesek ezek közül az újabbak, akik nem is feltétlenül magyarok, de nagyon érdekesen kapcsolódik az életútjuk, a hitvalló vagy vértanú áldozatuk Közép-Európa népeihez. A legkedvesebbek mégsem ezek az erekjék, hanem az üres helyek. Mert amikor Csaba ezt a megbízást megkapta 2007-ben, akkor nagyon fontos volt, hogy legyenek üres helyek ezen a missziós kereszten. Nem csak az új boldogokra gondoltak, hanem ránk is. Egy picit mi is rajta vagyunk ezen a keresztfán, hiszen az életszentség mindannyiunk számára egy meghívó, ami nagyon egyszerűen nem jelent mást, mint hogy tudjunk minél jobban szeretni. Ezt csinálták a hitvallók, ezt csinálták kiválasztott módon, és Isten ajándékaként a vértanúk. És hát erről híres Mindszenty atya élete is, amiről ma egy picit fogok beszélni, és aztán inkább sok érdekeset az ő eljárásával kapcsolatban. Elgondolkodtam nagyon, hogy ezek a keresztek Magyarország életében azért úgy jelen vannak. Ott van a Szent Korona különleges Ferde keresztje, és ott van a címerünkben, a szlovákokkal közös, de ők is tőlünk vették, ugye a kettős kereszt. Tehát valahogy ezek a keresztek Magyarország életét is kísérték, és jelképezik egy picit Magyarország küldetését. És olyan szép, hogy Mindszenty bíboros címerében is ott van ez a kettős keresztes pajzs. Ott van Árpádházi Szent Margit lábánál. És az is érdekes, hogy amit ő jelmondatul választott, ugye ezt mindenki ismer, a Pannónia Szakra, Szent Magyarország, bár talán pontosabb fordítás az, hogy Magyarország szent legyen, tehát ez egy nem is egy jelmondat, hanem a címerekbe alulra szokták írni a jelmondatot, fölülre pedig a csatakiáltást. Mindszenty atyának ez egy csatakiáltás, Pannónia Szakra, hogy Magyarország szent legyen. Ez nagyon illik az ő nagyon lelkes életéhez, ez egy csatakiáltás, amit ő maga a saját életében is szeretett volna megvalósítani, és nagyon sokat tett, mint főpásztor azért, hogy a hívek is ezt minél jobban tudják, az ők a rábízott hívek. Ezek a mottók nagyon érdekesek az ő életében, ezeket én nagyon szeretem. A Pannónia Szakra is, a másik kedvencem ugye a híres De Victus Vincit, mert milyen csodálatos, hogy a börtönéveiben pont egy olyan szentkép maradhatott nála, tényleg majdhogy nem csodálatos módon, amin a megfeszített üdvözítő, látható az ő arca, gyönyörű arca, és alatta pedig egy ismeretlen hívőnek a kézírása, De Victus Vincit, legyőzetve győz, pont. Ugye erről azt írta Mindszenty atya az emlékirataiban, hogy hát ez a legyőzés, ez megvalósult az ő életében, hát hogy a győzelem megvalósul-e, azt majd a Jóisten látja. Hát mi ezt tapasztaljuk, az a jó, hogy mi már tapasztaljuk ezt a második részt is. És azon gondolkodtam, hogy ha már ilyen kiváltságos napon vagyunk itt Úrnapján, hogy akkor egy picit az Úrnapja, illetve a körmenet kapcsán tekintsünk rá Mindszenty atya életére, amit azért azt hiszem, hogy mindenki többé vagy kevésbé, de alapvetően mindenki ismer, hiszen ő benne van a történelmi könyveinkben is, és az egyházunk életében is élő, eleven, hat, sokat ír róla, sok mindenki, sokat olvashatunk, hallhatunk róla. De érdekes momentumai vannak az életének. Én a gyerekkorom óta, hogy foglalkozom vele, mindig van új, mindig van meglepő, mindig van valami érdekes, színes, humoros, tehát az ő élete az nagyon-nagyon gazdag, az írásai is azok, amiket mi a Mindszenty Alapítványnál őrzünk, és Jóisten segítségével időről időre tudunk ebből kézre adni. Nagyon-nagyon gazdag az ő életműve és az ő hagyatéka is. És hát az első mindjárt 1915, 1915-ben június 6-ára esett Úrnapja, és azt követően június 11-ére Jézus legszentebb szívének az ünnepe, és őt pedig ugye 12-én szentelték pappá, és nem véletlen, hogy a papszentelési emlékképére is egy Jézus szíve ábrázolást rakatott, hogy a Jézus szíve szerint való pap, ugye ez volt az egyik nagy eszménye. A másik nagy eszménye pedig, ugye édesanyja példájára egy nagyon különleges és akkor nagyon modernnek számító cél, kép, hogy ő lelki atya szeretett volna lenni a rábízottaknak. Ez ugye, hát akkor még bőven a II. Vatikáni zsinat előtt vagyunk, ismerjük az egyházi és társadalmi körülményeket. Mindszenty atyára nagyon hatott a 19. század végi, 20. század elejé katolikus megújulás Magyarországon, és egy ilyen nagyon különleges életprogramot választott magának, mint amikor lelkipásztornak készült, hogy ő lelki atya, valódi atya szeretne lenni, és ezt az atyaságot szeretné valamilyen módon kiteljesíteni magában. Ja, tudjuk jól, hogy az ő főpásztora Mikes János elküldte volna Bécsbe tanulni, tehát jó karrier is várt volna rá, mert nagyon okos volt, rátermett, látta benne a tehetséget a főpásztor, de ő erre nemet mondott, mert hogy ő lelkipásztor kívánt lenni. És ezt nagyon szépen kifejezi ez az életprogram, amit édesanyja hatására önmagának is megfogalmazott. A következő ilyen pillanat, kicsit az Úrnapja, kicsit az Eukarisztia, kicsit a missziós kereszt, 1938, mert az ő lelkipásztori szolgálatát nagyon jól leképezi az a néhány nap, amit 1938-ban Budapesten töltött az akkori Nemzetközi Eukarisztikus Kongresszuson, hiszen tudjuk nagyon jól, hogy rövid kápláni és hittanári működés után ő Zalaegerszeg plébánosa lett, aztán Apát plébánosa, egy nagyváros lelkipásztora, és hogy hát hihetetlen buzgó, hát tudjuk, munkamániás volt, tehát ezt mondjuk ki, de hát ez nagyon jó, nagyon helyes, mert hát hihetetlenül tevékeny életet élt, és nagyon-nagyon sok mindennel gazdagította Zalaegerszeg városát, nem csak a hit életét, hanem a kulturális életét, de még a közéletét is, hiszen akkoriban ugye a főpapság is, és bizonyos papi réteg is a helyi vagy az országos közéletben részt vett, ő ugye a városi képviselőtestületnek volt a tagja. És hát nagyon szépen leképezi az ő lelkipásztori buzgóságát 1938, mert itt Budapesten hajnalig gyóntatott, és erről egyébként egy fénykép is megmaradt, az interneten is látható, hozzáférhető. A naplójába is lejegyezte, hogy milyen tapasztalatai voltak. Ez az internetes kép, ez azért érdekes, aki tud, keressen rá, mert hát látszik, hogy hullafáradt. Hát úgy ül, ahogy soha, ilyen kinyújtott lábbal, majd, hogy nem félig fekszik a széken, hát elképzelhetjük hosszú-hosszú sok órás gyóntatás után. Tehát ő a maga egyszerű módján vett részt itt az eukarisztikus kongresszuson, és szolgálta a kongresszust látogató híveket. Hát a következő, ez mondjuk azt lehet mondani, ez az ő békeidőszaka, bár nagyon harcos módon képviselte a hívei érdekét, de mégis ez a nyugalom időszaka, ez a negyed évszázad, ez az Zalaegerszeg, nem véletlen, hogy később is leggyakrabban Zalaegerszeggel álmodott. Ott alakultak ki azok a számára nagyon fontos kapcsolatok, baráti kapcsolatok, munkatársi kapcsolatok, amiből később is építkezett, ami később is az övé maradt, hát ameddig szabadon tölthette az életét. A következő epizód, ami a körmenetekhez tartozik, már nem ennyire békés és nem ennyire nyugalmas. Én a következő körmezedi epizódot 1944-ből választottam, amikor ugye, mint veszprémi püspököt, ők a nyilasok letartóztatták, de ugye a papjaival és kispapjaival úgy döntött, hogy hát nem száll autóba, hanem végig mennek ott a veszprémi vár utcáin, és hát egy ilyen különleges körmenetet varázsoltak ott abban a nagyon szörnyű történelmi pillanatban, ahogy a püspököt elhurcolják, a püspököt is, nem csak a zsidóságot, nem csak az ellenállókat, nem csak nagyon sok minden más társadalmi körnek a tagjait, hanem bizony a főpapság egy része is erre a sorsa került. Tudjuk, hogy Soly Lajost is letartóztatták, ők egy részben együtt viseltek aztán fogságot, és hát azt is tudjuk, hogy ez a fogság ez először Sopron-kőhidára vitte Mindszenty atyát, ahol az élete is veszélybe forgott, később az is fölmerült, hogy nyugatra hurcolják, de végül Magyarországon maradt. És ez a nyilas körmenet, ez nagyon jól leképezi azt, hogy Mindszenty atyában ekkor már a II. Világháború idején kialakult egy nagyon mély meggyőződés, elköteleződés az áldozatvállalásra. És ez azért nagyon fontos, mert ez nem csak a mindennapi áldozatokat jelentette, amit az zalaegerszegi apát plébánosként is elmondhatunk róla, hanem ez már az életáldozatot jelentette. Akkor, amikor ő 1944. júniusában, gondoljunk bele, márciusban volt a német megszállás, és utána különféle hatalomátvételek, akkor ő 44. júniusában egy ilyen nyilvános összejövetelen azt mondta, hogy ahol nincs bírósági ítélet és valódi bűntény, ott bárkinek az életét elvenni az gyilkosság, és nem pedig hazaszeretet, vagy nemzetvédelem. Ezt ott júniusban kimondani, ez életveszélyes volt. Tehát ő nagyon fontosnak tartotta azt, hogy a rábízott nyáj és a rábízott értékek, az evangélium hirdetése, az bármilyen áldozat árán is, de megvalósuljon az ő életében. És ez azért nagyon fontos, mert amikor az esztergomi érseki kinevezés 1945-ben őt megtalálta, akkor ez nem Magyarország főpapi méltóságára, a legmagasabb főpapi címére, a hercegprímási címre történő kinevezést jelentett elsősorban, hanem a kérdés, amit neki olyan nagyon nehéz volt megfontolnia, ezt a nehéz döntést, ismerve a maga hiányosságait is, ez nagyon érdekes, hogy ezeket végig gondolta, és ismerve azt, hogy mit vár tőle ez a magas hivatal, hát egyértelmű volt számára is, de a Szentatya is egyértelművé tette, hogy ez a vértanúságot jelenti a számára. Tehát akkor, amikor az esztergomi érseki széket elvállalt, akkor ő a vértanúságra mondott igent. Ezt forrásokkal is tudjuk igazolni, és ez nagyon fontos az ő életével kapcsolatban, mert őt hitvallóként tiszteljük, de a sorsa az felér egy vértanúsággal, erről majd fogok az eljárás kapcsán pár szót mondani. És a vértanúságra ugye igent kell mondani, ő 1945. szeptemberében mondott igent erre, és utána október 2-án nevezte ki őt a vértanúságra az a 12. Pius pápa, aki utána a bíborossá kreálása alkalmával ezt nagyon szépen el is mondta neki, hogy a 32 közül te leszel az első, akinek vállalnod kell a bíbor színnel jelzett vértanúságot. És hát aztán a körmenetek sorában eszembe jutott, ugye esztergomi érseki aktív időszaka olyan rövid volt, ugye 3 év, 45-48, hogy Hát sok körmenetet lehetne idézni, azt a feltámadási körmenetet is, amit Esztergomból áttetetett Budapestre, mert neki nagyon fontos volt a érsekségének másodszékhelye, tehát ezt az Esztergom központuságot ő nagyon, nagyon szépen megváltoztatta, és az Esztergom budapesti egyházmegye gondolata is tőle származik, ezt ő írta meg először a Vatikánba, és aztán milyen későn, 93-ban valósult meg. Hát a körmenetek terén ő ezt már megvalósította 45-48 között. Úrnapi körmeneteket is idézhetnék, de én arra gondoltam, hogy egy nagyon különleges körmenetet idézek ide, most így magunk elé, talán többen részt is vettek rajta, hiszen ez egy máig élő hagyomány, a Szent Kereszt felmagasztalásának ünnepéhez kapcsolódó gyalogos zarándoklat a Városmajorból Mária remetére. Ugye az engesztelés nagy gondolata, az ő főpapi nagy eszménye, és hát ennek az egyik kitüntetett alkalma volt szeptember 14-éhez kapcsolódóan a remetei zarándoklat. Nagyon érdekes, hogy Mindszent Atya ezeket a kezdeményezéseket mind-mind úgy indította el, mondhatnám a fatimai engesztelő áltatosságokat is, meg egyebeket is, hogy ezt ő minden évben, ha tudta, megtartotta. És aztán érdekes látni, hogy a 47-48-ban ezeket mind-mind megakadályozzák. De milyen szép, hogy ezek után, a rendszerváltozás után gyümölcsöt hoztak, ha már a gyümölcsökről van szó, és hát mi ezeket újra járjuk, újra éljük. Az ő főpásztori kezdeményezéseinek jelentős része megvalósult. Itt zárójelbe utalhatnék Budapest lelkipásztori ellátására is. Ő volt az, aki megbontotta a nagy plébániákat. Mert hogy az lehetetlen egy hatalmas területen ellátni a híveket, meg kell osztani ezeket a plébániákat. Ő ugye lelkipásztor maradt főpásztorként is, nagyon jó érzéke volt erre. Úgyhogy Budapest mai lelki életét az ő főpásztori kezdeményezései is megtermékenyítik. És hát aztán az úrnapi körmenetek itt jutunk el, és ez már az életszentségéhez fog nagyon konkrétan kapcsolódni, mert az úrnapi körmenetek közül arra gondoltam, hogy én nem valami olyasmit idézek, ahol ő egy várost, egy egész várost vezet, vagy püspökként, vagy érsekként egy fél országot, ha légy is érdeklődik, túl közelről, hanem azt, amikor ott volt a leghosszabb börtönéveinek színterén, a 8. kerületben, a Konti utcai börtönben, ugye ezt senki nem tudhatta, állami titokként őrizték, édesanyját is Vácra vitték, és ott találkozhattak, és ahol most egy gyönyörű szobor idézi az ő emlékét, amikor ott volt, akkor beszüremkedett hozzá az úrnapi körmenetnek a hangja. És ezt nagy, hát ezek óriási lelkiélmények voltak számára. Számára, aki ott nem csak fél halott volt, testsúlyának felét elveszítve, nem csak sokszor a teljes kilátástalanságba burkolva élt, de a legfontosabb, hogy a napjait, amint ez lehetővé vált, a szentség, az oltári szentség jelenléte, a hosszú órás szentmisék aranyozták be, és ezek a börtönévek azok, amikor az ő életszentsége igazán kialakult, kibontakozott. Ez már korábbról indul, hiszen benne mindig megvolt a tökéletesedés, a jobbulás vágya, a nagyobb szeretetre való törekvés. 1944-ben kapott egy jó életprogramot is 12. Pius pápától, hogy azért legyen egy kicsit atyaibb, mert azért elég szigorú volt ott Zalaegerszegen. De itt a börtönben a szenvedés az az, ami megérlelte az ő életszentségét. És akkor itt egy pillanatra azért álljunk meg ennél a szenvedésnél, mert ugye az engesztelés is számára egy nagyon fontos gondolat volt, és ezt könnyen félreértjük, hogy ezek nem az öncélú áldozatok, nem az önsanyargatás, hanem ennek mind-mind a lényege a nagyobb szeretet. És Mindszent Atya ezt élhette át ott a börtön kitaszítottságában, magánzárkájában, hogy vele ott is jelen van Isten szeretete. És ez az, amit aztán utána tovább tudott sugározni akkor, amikor 56-ban kiszabadult. Számára ez egy nagyon fontos pillanat volt, nagyon összefort 1956 szabadságharcával, és ez az, amit sugározni tudott aztán az emigrációban. Amikor ugye körbejárta a világon szétszórt magyarságot, ez volt az ő legnagyobb körmenete. És tényleg azt hiszem háromszor vagy négyszer járta körül a világot, tehát olyan annyi kilométert tett meg, hogy az háromszor vagy négyszer körbeérné a Földet. Ez volt az ő legnagyobb körmenete. És ha ezeken így a körmeneteken végigjutunk, eljutunk ennek a körmenetnek az utolsó állomásához, 1975. május 6-ához, amikor az ő húsvéti gyertyája a Pázmáneumban kialudt. De hát ugye ez látszólagos utolsó állomás, hiszen ez a legfontosabb és a legszebb a szentek életében, hogy bennük megtapasztaljuk azt, hogy nincs halál, nem halnak meg. És itt ide kell idéznem a missziós kereszt alkotóját, Ozsvári Csabát még egyszer, mert én tőle szerettem volna rendelni egy ereklyetartót, aztán mindig halogattam, és aztán végül elkéstem vele. Úgyhogy életemben nem találkozhattam vele, illetve az ő életében. De hát mondom, hallottam a haláláról, ami hát ugye nagyon különleges volt, és a Jóisten jelenlétét hihetetlenül sugározta. És hát mondom, akkor a temetésére elmegyek, ha már az életében nem találkozhattam vele. És hát ez egy csodálatos lelki élmény volt. Úgy temették el őt, ahogy a szenteket temetik, és ez volt érezhető a temetés minden pillanatában ott a zugligeti plébánián, hogy hát ez az Ózvári Csaba, ez nem halt meg. Nem. Itt, akik itt vannak, akár a családja, a nagy családja, akik elárultak, akár a közössége, a Sönstatti Családmozgalom, vagy a Szent Csír Lovagrend, vagy a helyi plébánia, úgy vannak itt, mintha Csaba is itt lenne. És hát Mindszenty atya életében is ez a legfantasztikusabb, hogy a mottók sorában van egy harmadik, a Pannonia Sacra és a De Victus Vincit után, ami nekem nagyon kedves, a Fidelissimus Pastor, ami az esztergomi sírján szerepel, a leghűségesebb pásztor. Ezt a hűséget és ezt a szeretetet nem tudja eltörölni a halál. És ez Mindszenty atya életében, így szeretem mondani, gyönyörűen megnyilvánult, mert ott 75 májusában, amikor Máriacellben eltemették, akkor az egy lelki ünnep volt, amiből gyümölcsök fakadtak, a tisztelet gyümölcsei. Ott volt az a sír, ahova a magyarok elkezdtek zarándokolni, elkezdték otthagyni az ő virágjaikat, koszorúikat, ott maradtak a szalagok, ezek felöltöztették azt a barokk rácsot, megszüntették annak pont ezt a rács voltát, ami egy kicsit kifejezi az ég és a föld közötti határt, beöltöztették nemzeti színekbe, és a sírja, milyen érdekes, a kommunista hatalom is, korábban ő volt mindig a megfigyelések célpontja, akkor a sírja lett, mert hogy a sírja sugár, mennyire boldogok voltak, amikor meghalt, hogy na végre megszűnt ez a kérdés, meg megszűnt ez a probléma, és eltűnt a földről ez a mindig bezavaró valaki, akit soha nem lehet eltüntetni se egy börtönbe, se egy követségre, se egy emigrációba. És akkor ott volt ez a sír, ami azt bizonyítathatta a számukra is, hogy hiába halt meg. Valamilyen módon ő tovább él, tovább hat az emigrációban, és szépen szüremkedik be Magyarországra is, ahogy csempészték be az emlékiratait, és ahogy aztán a rendszerváltozással az ő tiszteletének a fáklyáját megkaptuk Füzér Julián atyától és az emigrációtól, és itt Magyarországon is szárba szökkent az ő tisztelete. Nagyon-nagyon fontosnak tartom, mert ugye nagyon korán elindult a szentivatási eljárása is, 1994-ben végül is, meg korábbi előzmények után, pont Szent József ünnepén, márciusban. De nagyon-nagyon fontosnak tartom azt, hogy talán erről múltkor is egy picit beszéltünk, de most milyen jó érzés, hogy egy nagy eredménnyel beszélhetünk majd róla, hogy amit ott a rendszerváltozáskor Paskai László bíboros atya is olyan nagyon jól megérzett, meg néhány kiválasztott lélek, nagyon kevesen, hogy mi a feladat most, hogy Mindszenty atya hazatér bizonyos értelemben az újratemetéssel. Valamilyen módon újra fel kellett fedezni Mindszenty atya életét, életművét, személyiségét, mert volt itt egy emléke Magyarországon, de az emléke az a történelmi szolgálatához kapcsolódott leginkább. Ami hát önmagában óriási érték, csak hát ez őt nemzeti hőssé teszi, nem pedig szentté. Úgyhogy a Magyar Egyháznak egy gyönyörű feladata volt a 90-es évektől, hogy felfedezze, hogy miért is van neki szentivatási eljárása, miért is tapasztaljuk azt, hogy ő él, miért hat mindmáig régen halott főpásztorként a Magyar Egyház életére, miért van jelen közöttünk. És ez egy fantasztikus folyamat volt a 90-es évek, és ahogy zajlott a szentivatási eljárás is kicsit lassan, de közben viszont szépen lassan alakultunk, szépen lassan felfedeztük azt, hogy az életében milyen maradandó értékek vannak, és ez nem biztos, hogy az antikommunizmusa, hiszen Istennek hála a kommunizmus megbukott. Nem biztos, hogy a legitimizmusa, mert nem az államformáktól függ a mi életünk. Még csak az sem biztos, hogy a Regnum Marianum eszménye, mondom egy szinten Regnum Marianum templomba, ez is nagyon fontos örökség, persze, nagyon-nagyon fontos volt számára, átlényegített az ő teljes eszmerendszerét, ezért volt legitimista is egyébként a szűzanya iránti tiszteletből és a magyarság szűzanyára bízottsága miatt. De hogy van ennél sokkal fontosabb örökség, ami mindenkorban aktuális, mindenkorban élő, mindenkorban hat, és ez pont az ő boldogatási imádsága fogalmazza meg nagyon jól, hogy hűség igazság, szeretet, aki mindhalálig hűséges főpásztor volt az igazság és a szeretet tanúságtevője. Ugye ez szerepel a sírján is, Fidelissimus pásztor, a leghűségesebb pásztor. És nagyon érdekes volt most már a szentetási eljárásról beszélve, hogy lefolytattuk az egyházmegyei eljárást a 90-es években, nagyon hosszúra nyúlt a római vizsgálati szakasz, rengeteg adattal, dokumentummal egészült ki. Néha úgy tűnt, hogy talán sose lesz vége, sose készül el például ebből az az összegzés, amit végre aztán vizsgálhatnak a kongregáció testületei, és ami alapján meghozhatják a döntésüket arról, hogy most tényleg szent volt-e, mint Szenti Atya, tényleg hősiesen gyakorolt-e az erényeket, vagy inkább csak nemzeti hős. Itt Magyarországon többen így is gondolták, hogy hát lehet, hogy ő inkább egy nagy és fontos történelmi szereplő, nem biztos, hogy szükség van az ő szentivatási eljárására, vagy az ő boldoggávatására. És milyen fantasztikus, hogy aztán a 2010-es években ezek az ágakból szépen egyszer csak jöttek a virágok, a rügyek és aztán a gyümölcsök, mert megszületett Rómában az az összegzés, ami semmi mással nem foglalkozott, nem ötkötetes lett végül, ahogy eredetileg tervezték, abban mindenről szó lett volna, a keleti politikától kezdve a székürestésen át, mindenről, nem. Egy kötetes pozíció született, 837 oldal, és semmi mással nem foglalkozik, csak az ő életszentségével. Mert van mit foglalkozni az ő életszentségével. És milyen fantasztikus öröm volt számunkra az utóbbi hónapokban, amikor a vértanunk hitvallóinkban is beszámolunk, amiből hoztam most újabb példányokat, hát ha már elfogyott a májusi, hogy Rómában ez már nem volt kérdés. Amikor ezt az összegzést a teológus kongresszus szakértői a kezükbe vették, vagy utána a kongregáció főpapjai megvitatták, Rómában nem volt kérdés, hogy Vincenti Bíboros egy magyar szabadsághős, vagy egy európai rangú történelmi figura, vagy egy szent főpap. Ez nem volt kérdés Rómában. Egyhangúan döntött úgy a teológus kongresszus, hogy az erényeket hősies fokon gyakorolta, hogy szent volt, hogy az életében a hűség, a szeretet és az igazság tündöklő módon valósult meg, hogy az ő munkássága az evangélium élő és eleven hirdetése volt, és hogy az ő példája nem csak Magyarország, hanem az egész világegyház számára egy hihetetlen aktuális 21. századi példa, hogy bármilyen történelmi körülmények között lehet élni a hitünket, és lehet erről tanúságot tenni. Nem volt kérdés a teológus szakértők számára, nem volt kérdés a kongregáció főpapjai számára, ők is egyhangú döntést hoztak, és ezt a döntést ismerte el most februárban Ferenc pápa, és így azóta Mindszenty atyát tiszteletre méltónak nevezhetjük. Ez nagyon-nagyon fontos, mert minden boldoggá és szentetási eljárásban, hitvallók esetében, ez a legfontosabb döntés. Ezt soha többet nem vizsgálják. Ez nincs olyan, hogy újra nyitjuk a pozíciót, meg az aktát, aztán most újra gondoljuk, mert ezt olyan alaposan vizsgálták, ráadásul Ferenc pápa is és Erdő Péter bíboros is megfogalmazta, hogy talán nincs is még egy boldoggá és szentetetési eljárás, mert ennyi dokumentumot szedtek össze, ez messze több a szükségesnél, sokszorosa annak, amire szükség lehetett volna ahhoz, hogy meghozzák ezeket az ítéleteket, döntéseket, de nem baj. Mert pont ez az a megalapozott döntés, amiből is nagyon érdekes volt elolvasni ezeket a szakvéleményeket, amik egyébként ilyen szavazatok, a 9 teológus szavazata, hogy nem csak az életszentségét látták megkérdőjelezhetetlenül megvalósultnak, hanem úgy ítélték meg mindannyian, hogy az ő életszentsége és életútja az felér egy vértanúsággal. Mi ugye fehér vértanúnak neveztük, sokszor mondtuk, hogy vértanúsorsú, és ezek a szakértők egyhangulag úgy látták, hogy valóban ő nem csak hitvalló, hanem egy vértanú sorsú főpásztor is, és ez nagyon nagy dolog. Most, amikor Rómában járhattunk, a Csíksomlyói zarándoklat előkészítéseként, és Ferenc pápával találkozhattunk egy pár pillanatra, és vihettem neki ajándékba egy mincentiájreki és követ, akkor ezt az élményemet szeretném elmesélni, hogy hát ő millió ajándékot kap, hát ebből olyan raktárak vannak ott a Vatikánban, hogy öröm nézni, és nem tudják, mit csináljanak vele. Hát ez nem oda fog kerülni, amit lemértünk arról, hogy hogyan fogadta ezt az ajándékot. Hát hihetetlen nagy lelkesedéssel megcsókolta ezt az erekiés követ, és utána, mint egy ilyen ugyanolyan profétai szavakra fakadt, mint 12. Pius pápa 46-ban a bíborosság kreálás alkalmával, ugye ő is azt mondta, hogy vállalnia kell a vértanú sorsot, most Ferenc pápa azt mondta, hogy ő egy valódi vértanú, ő egy valódi mártír, Nagyon mélyről jöttek Ferenc pápának ezek a szavai, ez egy tanúságtétel volt a részéről, ő ismeri Mindszenty atya személyét, egyébként már Argentínában megismerhette az ottani magyaroktól, de Rómában is ismeri, a szentavatási eljárásról is nagyon részletes képet kapott, amikor elismerte az ő életszentségét, és nagyon szép, hogy ő is, ahogy a kongregáció munkatársai, hitvallónak és vértanúnak tartja a mi bíborosunkat. És hát nagyon reméljük, hogy készül az ő boldoggá avatására, mert most ugye szükségünk van egy ima meghallgatás igazolására. Ez most folyamatban van, ehhez nagyon kérem a kedves hívek imáját, mert ugye ez bonyolult, sok szempontnak kell, hogy megvalósuljon, de most valahogy úgy érezzük minnyájan, és ezt mindenhol tapasztalom, hogy úgy megérett az idő minden szempontból Mindszenty atya boldoggá avatására, és nagyon nagy reménye mindannyiunknak, hogy ez 2020-ban az eukarisztikus kongresszus alkalmával valósulhatna meg itt Budapesten. Ez csodálatos lenne, mert tényleg nagyon sokunknak a reménye válna így valóra, a Magyar Egyház nagyon nagy kegyelmeket kaphatna ezáltal, és az eukarisztikus kongresszus is gazdagodna egy olyan eseménnyel, ami nem csak az eukarisztikus kongresszus számára, hanem azon túlmutatóan is, az egész ország számára, a későbbiekre vonatkozóan is, de a világegyház számára is nagyon sok üzenetet hordozhat. Ahogy 38-ban is ugye volt eukarisztikus kongresszus és Szent István év, milyen szép lenne, hogyha 2020-ban lenne egy gyönyörű eukarisztikus kongresszusunk, Magyarország nagy lelki megújulása, a világegyház jelenléte, és ehhez kapcsolódhatna egy részben nagyon magyar, részben viszont nagyon világegyházi esemény, Mindszenty atyának a boldoggá avatása. Én nagyon kérem, hogy ezért imádkozzunk, most még forróbban, mint eddig, mert most ezek nagyon fontos napok, hetek, hónapok, hogy tartható-e ez. Ugye a Vatikán malmai lassan őrölnek, szoktuk mindig mondani, és hát persze ez igaz, de most azért úgy tűnik, hogy nagyon megértek az idők, nagyon érik ez a gyümölcs, olyan jó lenne, hogyha ezt 2020-ban leszakíthatnánk, és örülhetnénk együtt Mindszenty atya boldoggá avatásának. Ezt kérjük a Jóistentől együtt, kérem, hogyha van rá módjuk most is, egy kis imával, és a későbbiekben is kísérjék további imádságaikkal Mindszenty atya boldoggá és szentavatási eljárását, hogy ezt a vértanú sorsú hitvallót, ami Mindszenty atyánkat minél előbb a magyar szentek és boldogok körébe tisztelhessük, és felkerülhessen az ő erekéje is erre a gyönyörű életfára, a missziós keresztre, ami most itt az önök közösségét is megtermékenyíti. Nagyon szépen köszönöm a figyelmet.
Esetleg valakinek kérdése van Gergelyhez.
Jön mikrofon.
Az én bátyámat 1948. június, mit tudom, 14-én, a pontos napot nem tudom, a Szent Család 6. kerület, a Székely Bertalan utcai Szent Család templomban Mindszenty bíboros bírmálta. Én akkor test közelből is láthattam a bíborost, igaz, 6 éves voltam. Aztán az 56-os események miatt a bátyám katonatiszt volt. Ő volt többek között, aki a Köztársaság téren a pártházat lőtte. Letartóztatták, nem volt egészen 22 éves, és azt mondta nekünk, amikor kiszabadult, hogy ő azért maradt meg, mert ő Mindszenty bíboroshoz imádkozott, mert őt bírmálta, és biztos, hogy ezért menekült meg, mert olyan volt az egész helyzet, hogy kivégzés előtt álltak jóformán. Úgyhogy ezt nekem úgy érzem, hogy el kellett mondanom.
Köszönöm. Nagyon köszönjük! Nagyon köszönjük, ezek nagyon fontosak a jelek és a csodák, és Mindszenty atya életét már életében is, és halála után is ezek kísérik.
Köszönöm szépen. Zalaegerszegen születtem. Nagymamám ismerte. A faluban is sokszor jártam, fölnevelkedtem, és Söjtörön ma is kerestem olyan embereket, sajnos elhunytak, akik még élnek. Nagymamám több mint 90 évet élt. Következőt szeretném kérdezni, hogy a zalaegerszegi évek, vagy az indulás kutatás az milyen stádiumban van, és a gyermekkor, és az indulásnak a az indítatásnak a motivációi mennyire vannak feldolgozva. Három pontot szeretnék megemlíteni. Az egyik, hogy építő volt Zalaegerszegen. Tehát talán ez kevésbé ismert, a Notre Dame zárda, tehát jelképes iskola, olai templom, és ahogy mondta, a közéletben való részvétel is emlékezetes ma is. Tehát őt szent életű embernek ismerjük, de nagy szervező és építő volt Zalaegerszegen is a környéken. A másik, amit szeretnék említeni, hogy a gazda szemlélete. Tehát kicsit ismerni kell azt a világot, ahol született. Tehát 5-20 holdas paraszti birtokok. A gazda mindenhez ért. Ellentétben a termelőszövetkezet tagjával. Gondos. Meghallgatja a másikat. Tehát ez a paraszti indulás. Ő nem városi környezetből jött. A másik, az kérdés lenne, hogy ugye a göcsei falvak azok, nagyon nagyra becsülöm őket, református, nem jobbágy, kisnemesek. Hogy a református egyházzal való kapcsolatára, ha valamit mondana, mert ott Zalaegerszegen különböző történetek keringenek, nem mindegyik nagyon kedvező. Ma sem értem, ez is kérdés lenne, az aulikus felfogását. Nem volt annyira modern, szerintem. Ahogy mondta, az idő lecsiszol sok mindent, más értéket meg még fényesebben felragyogtat. Tehát egy építő szervező plebejus személyiség lehetett. A alsóbb néprétegekhez közel álló, nem jelszavakba burkolózó. Micsoda üzenet a mának. Kitörődik a 3 millió szegénnyel Magyarországon. Köszönöm szépen.
Nagyon-nagyon köszönjük, mert egy csodálatos összegzés volt ez. Mindarról, és utána majd a kérdésekre is rátérek, ami Ferenc pápát is mind szenti, hogyha lelkes tisztelőjévé teszi. Ez nagyon érdekes, hogy Ferenc pápáról talán elsőre nem is gondoltuk volna, hogy Mindszenti Atya, aki alapvetően egy konzervatív főpapnak tűnik, hogy hát Ferenc pápa még nem egy konzervatív pápa, mit talál benne? Hát a saját főpásztori eszményét, a saját lelki pásztori küldetését. Annyi sok közös vonás van kettejük között, hogy megszámálhatatlan. Fantasztikus. És ez, hogy milyen érdekes, hogy a gondviselés szövi a szálakat, és az idők utána helyre kerülnek, és ez nekünk is fontos, mert Ferenc pápát sokszor nehéz megérteni, könnyű félreérteni, hogy látni benne a Szentlélek adta, miért adta a Szentlélek nekünk őt, és miért pont most, és milyen szép lenne tényleg, hogyha ő avatná Mindszenty Atyát boldoggá, akinek az eszménye közel áll Mindszenty Atya eszményéhez. És akkor itt érek rá a kérdésekre, mert ezek is nagyon-nagyon érdekesek, mind a kettő, hatán Zalaegerszeget hagyom a végére, hogy legyen egy személyes, mármint a kutatást, hogy egy személyes vonatkozás is, és előre veszem azt, hogy hogyan alakult az ő kapcsolata például a reformátusokkal, de egyébként ki lehetne ezt egészíteni akár azzal a zsidósággal kapcsolatos felfogásával, vagy az államformával kapcsolatos nézeteivel, meg még több egyébbel, amiben ő neki megvoltak a nagyon hagyományos, nagyon tradicionális gondolatai, amit a családból hozott, az iskolából, abból az egyházi közegből, amiben nevelkedett, és erről akár nyugodtan mondhatjuk, hogy meglehetősen szögletes álláspontok voltak, de hát ez a kornak a szögletes álláspontjai. Tehát, hogy ezt nagyon fontos tudnunk, hogy akkoriban akár a zsidóság és a kereszténység kapcsolata, akár a keresztény felekezetek közötti kapcsolattartás, az teljesen más volt, mint a mai korban. De amit nagyon fontosnak tartok, és ez az életszentséggel kapcsolatban is alapvető, hogy a szentek nem születnek, hanem alakulnak, hogy hogyan alakult az ő felfogása. És ezért nagyon fontos a zsidósággal kapcsolatban az, hogy míg 18-19-ben a kor divathoz és a korabeli általános meggyőződéshez kapcsolódóan ő is szót emel például a liberális sajtó és azon belül a egyebek ellen, és egy picit ez a nemzetvédelem, ez nála is megjelenik, mint gondolat, hogy nagyon fontos, hogy alakulnak a történelmi körülmények, észreveszi, számot vet a lelkében azzal, hogy ebből mi az, ami következhet, ami erkölcsös és igazságos, és mi az, ami nem következhet, mert se nem erkölcsös, se nem igazságos, hanem elfogadhatatlan. Hát ez nagyon fontos az ő gondolatkörének alakulásában, és ugyanez igaz a protestáns testvéregyházakra is, hogy nagyon fontos ez, persze, még hercegprímásként, és hát a püspökkari tanácskozások jegyzőkönyveiből tudjuk, hogy hát ez mennyire szempont, mit csinálnak a protestánsok, mit csinálunk mi katolikusok. Tehát megvolt ez, hát ezt kár lenne tagadni, de nagyon szép, ahogy ez Mindszenty atya életében alakul. Ő ugye nagy hálával fogadta a vatikáni zsinat újítását, hogy magyar nyelven lehet szentmisét bemutatni, tehát például ebben is mindig az új dolgokat ő tudta alkalmazni, megérteni az idők szavát, tehát hogy ő egy ilyen szempontból rugalmas volt. Bizonyos dolgokban nagyon kitartó és következetes és hűséges, bizonyos dolgokban nagyon rugalmas, a lelkipásztori tevékenységben mindenképpen. És az emigrációs időszak mutatja meg azt nagyon szépen, hogy ott ő már csak a magyarjait nézte. Ugye így is mondta, magyarjaim, ennek egy nagyon érdekes, szép hanghordozása volt. Ő jött a magyarjaihoz, és már nem nézte, hogy ki katolikus, ki református, ki evangélikus, ki zsidó, ki bármilyen magyar, mindenkihez szava volt, mindenkihez szíve és szeretete volt. És ezt nagyon fontosnak tartom, mert ez is mutatja azt, hogy igen, vannak dolgok, amiben ő konzervatív volt, de egy szentnél ez már nem fontos. Egy szentnél az a fontos, hogy mennyire tudott szeretni, mennyire tudta szeretni a rábízottakat, és azon túlmenően azokat, akikkel találkozott. Úgyhogy ilyen szempontból érdekes az ő alakulása, és talán tanulságos számunkra is. Az alaegerszegi kutatással kapcsolatban pedig igen, ez is egy érdekes dolog, hogy hát ott a kommunizmus idején nagyon nagy súlyt fektettek arra, hogy ahol a legtöbb időt töltötte és a legtöbb mindent tette, ott azért az emlékét amennyire lehet pusztítsák, rombolják. És tényleg Zalaegerszegen kialakult egy nagyon általános és negatív kép vele kapcsolatban. Ugye ott nagyon éltek ezek a szigorúságához köthető durva jelenetek, hát durva jeleneteket tudott ő produkálni, mert hát megvolt benne az a lobbanékonyság, ami szélsőségekre is tud minket ragadtatni, de hogyha Jóisten szolgálatába szegődünk, akkor, és szeretettel ez áthatódik, akkor viszont ebből egy életszentség fakadhat, ahogy az ő életébe. Hát ott Zalaegerszegen voltak durva jelenetek, és aztán utána ezek hát ilyen szállóigeként terjedtek a városban, és egy picit el is homályosították azt, hogy mennyi mindent tett. Minden vonalon a rábízottakért. És hogy áll a kutatás, ez is nagyon érdekes, mert ugye Mindszenty atya életútjának a most már legjelentősebb kutatója Balogh Margit professzorasszony, aki hát egy fantasztikus kétkötetes monográfiában hihetetlen aprólékossággal térképezte fel az ő életét. Ő most éppen az zalaegerszegi időszakkal foglalkozik. Nagyon fontos források vannak, tehát például Mindszenty atyának van naplója, amit vezetett azokban az években, kiadatlan. Megvannak a szent beszédei, szintén kiadatlan. És bár hát sokat pusztítottak a forrásokon, mert az zalaegerszegi irattár az elég hiányos, de ugyanezt mondhatnám a kontuczai börtönről, az egyenesen el is tűnt. Tehát, hogy az zalaegerszegi kutatás folyamatban van, maga a kézirat is megvan már egyébként, és kiadás előtt áll, sajnos most éppen forrást keres, ami hát döbbenet, úgyhogy hát majd mi is igyekszünk segíteni, ha tudunk, mert ez egy nagyon fontos és hiánypótló. A másik ilyen nagyon hiányos időszak Mindszenty atya életének kutatásában pont az emigrációs időszak, 71 és 75 között. Óriási jelentőségű, és nagyon kevesen és keveset foglalkoztak vele. És akkor a személyes a végére, a zalaegerszegi válasz végére, hogy ebből mi az, ami aztán közkincsé válik, mert hát nagyon fontosak ezek a publikációk, akit jobban érdekel, elolvassa, gazdagodik belőle, használja, de az legfontosabb, ami a közösség is tud épülni, és hát épül, hát még nem épül, de előkészítés alatt áll a Göcsei Múzeum szomszédságában, most egy üres telek van, ugye a Göcsei Múzeum alapításának is részese volt Mindszenty atya, tehát ezért is nagyon fontos, hogy egy múzeumhoz fog ez kapcsolódni, egy Mindszentinum elnevezésű zarándok központ, amiben lesz egy Mindszenty életút kiállítás, egy hihetetlenül gazdag, készítjük, most már azt lehet mondani, hogy a koncepciója majdnem végleges, most már az lenne jó, hogy az épületet is elkezdenék építeni, mert akkor talán remélhető lenne, hogy 2020 őszére elkészül az épület és elkészül a kiállítás, és akkor így van remény, mivel ez a helyieket is nagyon megmozgatja, hogy ott is ez így megtermékenyíti egy kicsit a talajt, de hát a zalaegerszegi plébánián is most már az ő emlékét nagyon szépen, méltó módon őrzik, és ez, tehát a helyi közösség is felfedezi az ő 25 évének a sok-sok áldását. Van még esetleg kérdés?
Tulajdonképpen a protestáns kérdés ez annyiba, hogy nem csak mint magyarjaimat üdvözölte az emigrációban véglátogatott városokat, illetve hát magyar központokat, hanem direkt buzdította az egységre őket, és ezt nagyon sokaktól hallottam, protestánsoktól is, hogy ami nem ment 30 évig korábban, az az ő megjelenése után egyszer automatikussá vált, tehát összekovácsolta a különböző egyházakat, lehet így mondani, azoknak a magyarjait, tehát ebben nagyon sokat tett, és hát egy olyan kicsit kényesebb kérdés, hogy hát az a elfogás terjedt el, hogy azért haladt ilyen lassan az előkészítése, mert hogy a korábbi posztulától nem volt lelkes híve, vagy nem volt meggyőződve, hogy az, amit kérnek tőle, az valóban igaz-e.
Hát akkor a protestáns vonalra kapcsolatban még annyit nem akartam, hogy nagyon részletekbe belemenni, de akkor nagyon ide kívánkozik, hogy őt 45-48 között protestáló püspöknek is hívták, és tudjuk, hogy protestáns körökben is felolvasták a pásztorleveleit, nagyon jó kapcsolatokat ápolt még a protestáns egyházaknak a hát még nem üldözött hűséges vezetőivel. Tehát igen, tehát ő bizonyos szempontból azért korát megelőző módon is tudott tág lelkű lenni, ahogy például Pázmány Péter is, ugye a magyar kérdésekben, a magyar ügyekben, ez mind Szentatyára is igaz, már akkor, és ezt nagyon szépen vitte tovább az emigrációba, és tényleg az egységnek a jelévé vált. Ez is nagyon fontos a szenteknél. És akkor hát az egység jegyében válaszolok a második kérdésre is, hogy hát azért ez persze nem igaz. Hát Szőke János atya azért rengeteget tett a Mindszenty ügyért, tehát az egyházmegyi eljárás lefolytatásának ő az egyik kulcsfigurája volt. Persze neki nagyon sok ügye volt, és amellett a Don Bosco kiadót is vezette, tehát nagyon sok feladata volt, de ez nem befolyásolta a Mindszenty ügynek a menetét. Egyébként ehhez kapcsolódó kérdés lehetne az is, hogy például az ügy első relátora, Somorjai Ádám atya Rómában, akinek publikációit is ismerjük, és ebből tudhatjuk, hogy ő például nem tartja szentnek Mindszenty atyát, hanem ő nem, tehát ő például kifejezetten ennek a meggyőződésnek a képviselője, hogy ő nemzeti hős volt, de nem volt szent az ő véleménye szerint, hogy akkor ő mennyire akadályozta az eljárást. Nem. Tehát olyan értelemben, hogy például az ő idejében nagyon sok iratkiegészítésre sor került, de ez nem akadály, mert ez az anyag gazdagodott. Én erre mindig így szeretek tekinteni. Ez az anyag gazdagodott, és még jobban megalapozta most azt a döntést, amire lehet, hogy a boldogavatás fog épülni. Ennek a Jóisten, minden szentatási ügynek a Jóisten az igazgatója, a főigazgató, és abban nem tudja az befolyásolni se egy relátor, se egy posztulátor, se senki. A tisztelet megvan, mindszerint, hogy a tisztelete páratlan, és az idők pedig érnek, alakulnak. Úgyhogy ilyen szempontból persze tehetünk többet, tehetünk kevesebbet, és ez mindannyiunk számára nagy tanulság, nekem is, de ugyanez, hát sok mindenre mondhatnánk, de az ügy az hál' Istennek halad, és az idők megértek, és valahogy nekem az a tapasztalatom, hogy ott kellettek ezek a csendesebb évek ahhoz, hogy a magyar egyház úgy felfedezze, ahogy most látjuk, ahogy most előttünk áll. Tehát, hogy akkor ez nagyon lassúnak tűnt, tudom nekem is, és azt hittük, hogy hát ez soha nem fog alakulni, ugye? De ezeknek a döntéseknek a megalapozásához ezek az évek nagyon fontosak voltak.
Köszönjük szépen. Köszönjük azt is, hogy a kiállításunkat a tablókkal a Mindszenty Alapítványtól megkaphattuk, és egy kis sarkot ott hátul a kongresszus jegyében és Mindszenty bíboros úr jegyében alakítottunk ki. És a köszönet mellett a templomunknak a képét hadd adjam. Állítólag még az ő gondolata volt annak idején, hogy a nagy bosnyáktéri plébániát megossza és leválasszon egy kisebb plébániát, de aztán már, hogy nem kerülhetett rá sor. 90-es években valósult meg, és hát ez a templomnak a emléké, vagy képével szeretnénk kifejezni a köszönetünket.
Köszönöm.
És... és ebbe az acskóba beletettem.
Köszönöm, szép nyarat kívánok mindenkinek.
Én is köszönöm a testvéreknek a buzgóságát, érdeklődését. Van, aki ma már délelőtt is itt volt az úrnapi körmeneten, most délután mise előtt egy vesperást imádkoztunk, most pedig Szent Mise után ez a nagyszerű előadás. Serkent bennünket arra, hogy tényleg buzgóban imádkozzunk, Liboros úrért.
Igen.
Még egy rövid kérdés, vagy...
Egy rövid kérdés, egy javaslat, Lojzi, amint tegnap este is, hát ha már a Regnum Marianum templomban vagyunk, a Mindszenti bíboros lelki üdvért, illetve a boldog elhivatási eljárásért, egy üdözlégy Máriát közösen imádkozzunk el.
Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
Amen.
Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. Asszony Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk órájában. Szűz Mária, magyarok nagyasszonya,
könyörülj érettünk.
Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
Amen.
Dicsértessék a Jézus Krisztus. Nyugodalmas jó éjszakát és eső nélküli hazatérést kívánok.